Magyar Kornélia, a Magyar Progresszív Intézet igazgatója és Lánci Tamás a Századvég politikai elemzések központjának igazgatója, az Aréna vendége. A veszprémi választás után a PM és a DK is az előrehozott választás gondolatával állt elő. Van-e politikai, vagy van-e jogi értelme? Vagy egyik se, vagy mindkettő? Lánci Tamás.
Közjogi az nem sok, politikai természetesen van, csak szerintem politikai erőnek azért arra mindig figyelnie kell, hogy ne szaladjon előrébb, mint ami a közérzet. Tehát azt gondolom, hogy Magyarországon ma nincs kormányváltó hangulat. Tehát ha valaki akar gerjeszteni, gerjeszthet, de szerintem nem ilyennel tud, hogy 2016-ban legyen. Miért éppen 2016-ban legyen előrehozott választás? Tehát ezek ilyen, szerintem a választók szempontjából is minimum magyarázatra szoruló, de inkább érthetetlen kijelentések.
Mert az jövőre van.
Hát jövőre, de miért éppen jövőre? Miért nem mondjuk 17-ben, vagy miért nem holnap? Tehát, hogy ezek szerintem nem kellően átgondolt politikai stratégiák.
Magyar Kornélia, látja értelmét?
Én is itt egyet tudok érteni Tamással, szerintem sincsen most ennek sok értelme. Persze mindig van egy ilyen primer szándék, hogy lovagoljuk meg a kormány ellenes hangulatot, ami most teljesen világosan van. Tehát, hogy valóban talán a Fidesz még ilyen mélységet még nem élt meg, mármint az utóbbi 5 évben ilyen krízis talán még nem élt meg. Tehát most egészen látható és kézzelfogható az az elégedetlenség, amitől szenved. De én is azt gondolom, hogy ez egy olyan dolognak az emlegetés, hogy előrehozott választáson, amit nagyon-nagyon pici a valószínűsége annak, hogy ezt ki tud kényszeríteni. Ehhez mi kellene? Ez legalább én nem is tudom elképzelni, tehát ez olyan politikai krízis kellene, egy olyan összeomlás, ami jelen pillanatban ennek a feltételei még nem adottak, és egy ilyet csak bedobni, hogy így egyébként valamivel a köztudatot vagy a közbeszédet valamivel formálja egy-egy párt, én ennek sok értelmét nem látom. Szerintem ez nem, hogyha talán nem is kontraproduktív, de a várakozásokat olyan szintre emeli, most képzeljünk el mondjuk egy DK szavazót, akinek az az elvárása, hogy legyen előrehozott választás, és ezt az igényét valószínűleg ez a kormányzati ciklus nem fogja teljesíteni, vagy ebben a kormányzati ciklusban ezt nem fogja megkapni, hogy lesz egy előrehozott választás, amivel úgy érzi, hogy elégedett. Ergo a saját pártja, választott pártja csalódást okoz neki, hogyha nem is kimondva, de hát ott van benne egy ilyen ki nem elégített igény, hogy ő igazából akkor lenne boldog, hogyha előrehozott választás történne. Szóval, hogy én ezt túlzottan magasra emeltétnek érzem.
Ráadásul azért egy kormányváltó hangulathoz, ami szerintem nincsen, mert a számok ezt nem támasztják alá, a mi felméréseink sem, meg hát még ez Kornélia is elismerte, hogy a Fidesz a legtámogatottabb párt, ezt ebben szerintem egyetérthetünk, tehát nehéz úgy kormányváltó hangulat beszélni, hogy a jelenlegi kormánypárt a legtámogatottabb. Tehát, de ahhoz, hogy kormányváltó hangulat kialakuljon, ahhoz szerintem a fundamentumoknak kéne meggyengülnie, nem a pártpolitikai fundamentumoknak, hanem például a gazdasági fundamentumoknak, és itt egyébként a Fidesz azért kedvezőbb helyzetben van, mint mondjuk volt 3 vagy 4 évvel ezelőtt, amikor az ország gazdasági tekintetben nagyon-nagyon szorongatott helyzetet élt át. Most a gazdasági növekedés 3,5%, ami a legmagasabb Európában. A kormánynak sikerült megállapodni az Európai Bizottsággal az operatív programokról, tehát az is látható, hogy óriási támogatási pénzek fognak érkezni Európába. A második legtöbb egyfőre jutó támogatási pénzt mi fogjuk kapni. Tehát azért a kormánynak gazdaságpolitika, és most hosszan sorolhatnám, hogy alacsony az infláció, csökken a munkanélküliség, tehát hogy a kormánynak gazdaságpolitikailag azért ma sokkal-sokkal nagyobb mozgástere van, mint mondjuk 2011-12-ben, amikor ráadásul egy nagyon-nagyon erős nemzetközi támadás alatt is volt, nagyon komoly csatákat vívott, és akkor valóban például 11-12 fordulóján azért benne volt a levegőben. Ott szerintem reálisan lehetett arról a veszélyről beszélni, hogy a kormány az nem fogja kitölteni a ciklus. Szerintem most ilyen nincsen. Erős, tehát a gyengült is, de erős a Fidesz, stabil az előnye, és erősek a gazdasági fundamentumok is. Ilyen helyzetben kormányváltásról beszélni, vagy akár előrehozott választásról, hát én nem nagyon ismerek olyan országot, ahol ez bekövetkezett volna.
Egy dolog jutott eszembe, ez picit már ilyen összeesküvés elméletek birodalmába tartozik, de lehet egy ilyen forgatókönyv, hogyha mondjuk úgy okoskodnak az ellenzéki pártok, azok, akik ezt mondták, hogy ilyenre lenne szükség, hogy abban gondolkodnak, hogy lehet, hogy a Fidesz saját maga választaná ezt az opciót, hogy mondjuk 2 év évvel korábban, vagy egy évvel korábban korábbra hozza a választást, tehát hogy feloszthatja magát az országgyűlés, és akkor előre hozott választásokat írnának ki azért, hogy még az ellenzéknek ne legyen ideje megszervezni magát. De hogy én ez már nagyon sokszor elhangzott ez a teória, még az előző ciklusban, ez számtalan publicisztikában lehetett olvasni, hogy a Fidesz az erre készül, és hogy így akarja megakadályozni az ellenzéki szerveződés. Bocsánat, de hogy
szerint... Egyébként ugye ez egy létező politikai intézmény, hogy a kormánypártok folyamatosan figyelik, hogy mikor érdemes kiírni a választásokat, és legalábbis az elmúlt időszakban inkább ritkosságszámba ment az, hogy vagy legalábbis az elmúlt 100 évet nézve, inkább ritkosságszámba ment, hogy egy brit kabinet kitöltötte a teljes ciklusát, és inkább előrehozott választásokat gyakorlatilag.
De ez az a politikai kultúrának a része,
igen, tehát, hogy mondani,
ez azért ez inkább válságüzenet. Tehát, hogyha most egy ilyen lépésre szállná el magát a Fidesz, az valószínűleg az azt üzeni, hogy ő gyenge.
Úgyhogy... Ezért nem is számítok erre, így van.
Akkor magyar kognitása számít, mert úgy vezette be, hogy ez inkább a politikai összeesküvés.
Igen. Csak ezért mondom, hogy mert hogyha erre gondol, mondjuk egy ellenzéki párt, hogy mondjuk erre készülne, akkor azt mondja, adott esetben ez már ilyen dupla csavar, fel tudná úgy tüntetni, hogy na, akkor most azt csinálja a DK, vagy azt csinálja a miniszterelnök, amit a DK szeretett volna, és akkor lám-lám, az ellenzéknek mégis igaza lett. De mondom, ez már olyan dupla csavar, hogy ez nagyon távol áll a valóság.
Tapolcai választásig számítanak-e valami nagy durranásra, mondjuk a kormány oldal részéről, amivel biztosra behúzzák a körzetet?
Én nem számítok, meg azt gondolom, hogy tehát ez egy, ugye mindenki más dimenzióban gondolkozik. Az ellenzék megteheti azt, mivel ellenzékben van, nincs rajta kormányzati felelősség, hogy nyersen pártpolitikai szempontból értelmezi az eseményeket. A kormánynak ugye egyszerre kell pártként viselkednie, mármint a kormánypártoknak egyszerre kell politikai pártként viselkednie, figyelni a támogatottság fenntartására, de ugyanakkor ott van mellette az, hogy felelősen kell kormányozni. Na most ugyan el lehet tolni egyik vagy másik irányba a dolgokat, el lehet ezen, tehát az egyensúlyt egy kicsit lehet mozgatni, de azért alapvetően a kormányzási az elsőbség, legalábbis a ciklus első felében mindenképpen. Tehát azt én nem tartanám észszerűnek, politikai racionálisnak, hogy egy választókerületért, mondjuk a kormány valami olyan politikai lépést tegyen, aminek akár financiálisan is komoly ára van. Ez nem lenne egy értelmes cselekedet. 3 év múlva lesznek a választások, majd a választások előtt egy-másfél évvel kell elkezdeni a kormánypártnak arra figyelni, hogy a támogatottságát növelni tudja. Addig azt gondolom, hogy a kormányzásnak van mozgástere.
Én azt gondolom, hogy annyira rövid az idő, hogy bármilyen hangulatjavító intézkedés, ami az egzisztenciát érinti, az ennyi idő alatt nem tud beérni. Tehát egy most meghozott intézkedés, amiből mondjuk 2-3 hét múlva fizikailag lehet valami, én azt nem hiszem, hogy a választáson annak ilyen nagy hatása lenne. Azért ezek mindig latenciából érvényesülnek, úgyhogy erre talán kevésbé számítok. Arra viszont igen, hogy talán pont Veszprém miatt megérti azt a Fidesz, hogy neki ez szimbolikusan fontos. Tehát, hogy persze van a kormányzás technikai része, amelyet megbeszéltünk, és benne egyetértünk, hogy egy-két mandátum ide vagy oda, ez végül is nem érinti, de ebben a trendben, amiben van, ebben a lefelő menő trendben, amit most vagy sikerült megállítani, vagy nem, ezt még nem látjuk pontosan, mert hogy ez még egy-két hónapnak el kell telnie. Egész egyszerűen szerintem luxus az, hogyha nem tesz meg minden tapolcáért. Tehát én arra számítok, hogy itt igenis váltás lesz Veszprémhez képest. Én legalábbis csodálkoznék, hogyha ezek után Tapolca ellene úgy enged be, hogyan Veszprémet elengedte a Fidesz. Arra számítok, hogy mindent meg fog tenni ennek érdekében. Ha ez politikai durranás, akkor politikai durranás, nem tudom. Tehát, hogy az, mi van még a tarsójában, mit tud előhozni, negatív kampány, mivel tudja a saját szavazóit megszólítani, de valamire szüksége van ahhoz, hogy váltani tudjon, változtatni tudjon, fordítani tudjon.
Nagyon sűrű volt a miniszterelnök elmúlt néhány hete, Angela Merkel, Vladimir Putin után a lengyelországi látogatás, kedden a török miniszterelnök jön, az eddigi külpolitikai aktivitás mit hozott és mit vitt? Lánci Tamás. Magyar Kornélia, bocsánat.
Most akkor. Szerintem a Merkel látogatásból annyira nem jött ki rosszul a miniszterelnök. Volt egy kellemetlen fejezet, természetesen ez az illiberális demokrácia kifejezés fölötti lamentálás, a Merkelnek a személyének a felhúzása, tehát ott volt egy nagyon kellemetlen diplomáciai adok-kapok, de azért alapvetően Merkel nem azzal láthatóan nem azzal a szándéka jött, hogy mint egy csintevő kisdiáknak körmöst osztogató tanár jelenjen meg, hanem alapvetően partneri pozícióban jelent meg, és itt a német mint német gazdasági szereplőknek az egyik hírvivője is biztosan jelen volt, tehát nem csak a német államot képviselte, hanem valószínűleg a gazdasági érdekeket is képviselt. Ebből volt egy ilyen furcsa kommunikáció utána, hogy akkor végül is ki is, melyik német vállalkozás is fog tulajdonképpen Magyarországon, melyik veti meg a lábát, vagy nyit új egységet. Szóval, hogy ez volt ott egy ilyen kis furcsa kommunikáció, de összességében azt lehet mondani, hogy ez nem ártott Orbán Viktornak, sőt, Merkel Budapestre látogatott, ennek önmagában presztízse van. Ezzel szemben a Putyin-féle látogatást én Magyarország szempontjából inkább negatívan értékelem. Putyinnak volt szüksége erre a látogatásra, és nem Magyarországnak elsősorban. Itt a hosszú távú gázszerződés ugyan lejár, de ezt már milliószor több helyen elmondták szakértők, hogy van még annyi tartalék, hogy most nem kellett volna megállapodni a kormányzatnak, és ebben a nagyon kritikus időszakban, amikor tőlünk nem olyan nagyon messze, éppen oroszok által támogatott szeparatisták agresszorként lépnek föl, ugye Ukrajnában azért tényleg aznap is, amikor a sajtótájékoztatót tartották, szeparatisták lerohantak egy várost, tehát hogy azért itt komoly konfliktus van. Van is egy európai tanácsi határozat, amely szerint nem létesít európai tagállam rendes találkozót, tehát nem hoz létre rendes találkozót Oroszországgal, kétoldali találkozót. Ezt a magyar fél kezdeményezte, tehát ez tulajdonképpen ez létrejött. Tehát csak az egészből azt akarom kihozni, hogy ez Putyinnak volt az érdeke, hogy ő jöjjön, megmutatva azt, hogy lám-lám, neki vannak szövetségesei, Európa nem egységes, tulajdonképpen neki itt van helye, és hogy ő egy komolyan, nem is az, hogy komolyan vendő, mert természetesen nem kétséges, de hogy nem annyira rossz nemzetközi szereplő, mint aminek egyesek szeretnék beállítani, hanem igenis neki van partnere. Tehát neki szerintem ez egy, ő ebből nagyon jól jött ki, és Magyarország ezzel szemben az, hogy gazdaságilag mit nyert, amennyit erről tudhatunk, az, hogy sikerült megállapodni, természetesen ez fontos, tehát a gáznak a kérdését azt azért soha nem lehet betenni a sifonérba, az mindig is egy fontos kérdés. Számomra csak az a dilemma, hogy erre miért most volt szükség, mondjuk miért nem egy konfliktus rendezése után állapodunk meg ebben az ügyben. És van ennek egy szimbolikus része is, szerintem ez sem elhanyagolható, tehát hogyha a gazdasági részét levesszük, a konkrétumok, amikről adott esetben szó esett, az pedig az, hogy ide jön Putyin, és olyan orosz katonáknak a sírját koszorúzza meg, akik mondjuk éppen az 56-os forradalomnak a leverésénél estek el. Nem az ellenforradalmi obeliszkről beszélek, mert az nyilván kiderült, hogy ott nem koszorúzott, de olyanoknál, akik mondom az 56-os forradalom leverésében szerepük volt.
Itt azért hadd szóljak közben,
csak
majd utána
elmény. Csak három mondat is utána befejezem, de tényleg három mondat is befejezem. Tehát, hogy mégiscsak ezt a gesztust tette, ami hát nem túl baráti, vagy legalább és nem veszi figyelembe a magyar körülményeket, szemben mondjuk Merkellel, aki pedig ide jön, és a náci birodalom által megalázottaknak az utódaival, képviselőivel találkozik, elmegy a zsinagógába. Tehát nagyon nagy a különbség, nagyon nagy a kontraszt a két látogatás között. Tehát még az egyik az a magyar áldozatokat is figyelembe vevő gesztusokat tesz, még a másik pedig nem, hanem pont az ellenkezőjét csinálja. De szerintem Magyarország ebből nem jött ki jól, és mondom, aznap, amikor éppen Ukrajna egy városát rohanják le Oroszország által támogatott szeparatisták, azt gondolom, hogy ez egy nagyon rossz üzenet volt, hogy Magyarország ilyenkor fogadja az orosz
államokat. Lengyeleket vegyük most mindjárt külön. Lánci Tamás, akarsz valamire reagálni?
Próbálok sorban reagálni. Tehát Putyin először a magyar hősök emlékművét koszorúzta meg. A magyar hősök között vannak azok is, akik egyébként 56-ban estek el, az adott esetben orosz katonákat öltek meg. Vagy akik a Donkanyarban estek el, és ott orosz katonákat öltek meg. Tehát az, hogy Putyin eljön ide, és megkoszorúzza a saját hőseinek az emlékművét, majd megkoszorúzza a magyarokét, én azt gondolom, hogy ez orosz relációban teljesen rendben van. Tehát mindenféle hisztéria keltéssel ellentétben azt gondolom, hogy ez az orosz elnök részéről egy teljesen rendben levő gesztus volt. Egy. Kettő. Fontos volt a putyini látogatás, tehát bocsánat, ugye a hosszú távú gázszerződés, amit még Hornék kötöttek, annak alapján a helyzet úgy állt volna, hogy ha nem kötjük meg ezt a megállapodást, akkor az oroszok joggal követelhették volna, hogy a le nem fogyasztott gáz Magyarország, az elmúlt 20 évvel le nem fogyasztott gáz, azt Magyarország fizesse ki. Ez egy 1000 milliárdos tétel. Tehát lehetett volna keménykedni az oroszokkal, csak képzeljük el, hogy nekünk milyen érdekérvényesítő képességünk lett volna. Mondjuk, ha benyújtják az 1000 milliárdos számlát, a 1000 milliárd forintos számlát az oroszok. Mit tudtunk volna erre mondani? Nem fizetünk, akkor nincsen gáz. Tehát azért, szóval ezek, tehát mi, amikor valaki nagyon kemény álláspontot akar megfogalmazni Oroszországgal szemben, akkor azért ezt vegye figyelembe, hogy Magyarország harmadik legnagyobb kereskedelmi partnere Oroszország, onnan kapjuk a gázt, ott fogjuk tárolni a kiégett fűtőelemeket, tehát ezer szálon össze vagyunk kötve. Lehet, hogy ez nem ideális, lehet, hogy ezen érdemes változtatni, de jelenleg ez egy tény, ami nem fog megváltozni. Ráadásul Oroszország itt fog maradni a következő 100 évben is. Tehát mi ideológiai alapon, vagy ízlés alapon, politikai ízlés alapon nem tárgyalhatunk Oroszországgal, mert ahhoz kicsik vagyunk egyrészt, másrészt nem áll érdekünkben. Harmadrészt, a Merkel látogatás az kifejezetten siker volt, én azt gondolom. Merkel kancellár idejött, nem találkozott az ellenzékiekkel, azért ezt ne felejtsük el. Tehát itt azt várták az ellenzékiek, hogy Merkel majd őket fogadja.
És erre nem került sor. Találkozott, 5 órát volt itt.
Ha szerintem egy kancellárnak fontos, hogy mondjuk egy ilyen jelzést küldjön a magyar ellenzék irányába, ezzel megerősítse őket, hogy személyesen fogadja őket.
Kivel találkozott volna?
Akkor...
De tényleg, te szerintem ez egy kérdés?
Ez viszont, tehát hogy mondjam, ez bízjuk a német diplomáciára, de nem került sor ilyen találkozóra.
De bocsánat,
ellenben egyébként is, volt egy... Tessék?
Ebből levonhatjuk azt is, hogy nem számít különösebb jóra ettől az ellenzéktől?
Nem, szerintem ez azt jelenti, hogy nem tartja fontosnak, illetve az ellenzék kritikáit lehet, hogy meghallgatja, de az olyan különösebben nem érdekli. Ő alapvetően azért jött, hogy Magyarországgal a diplomáciai mozgását, Németország a diplomáciai mozgását egyeztesse, illetve hogy befektetésekről beszéljenek. Tehát ez, én azt gondolom, hogy ez Magyarország szempontjából siker volt, és ha valami még sikerként értékelhető, az az, hogy Magyarország fölkerült önálló külpolitikával a világ diplomáciai térképére.
Mindegy, tehát, hogy mit írtak róla? Az úgynevezett nyugati lapok?
De, bocsánat, a Merkel találkozónak a fogadtatása jó volt, és a Putyin találkozónak a fogadtatása pedig inkább semleges, hogyha a nyugati lapokat elolvassuk. Legalábbis én nem láttam olyat, ami mondjuk ilyen meghatározó orgánumból, ami mondjuk éleset írt volna, holott egyébként mondjuk az elmúlt hónapokban lehetett nyugati újságokban, nyugati lapokban, amerikai és német lapokban nagyon durva megszólalásokat is olvasni. Tehát én azt gondolom, hogy ez a két látogatás igazából azt mutatja, illetve a lengyel, ne felejtsük ki az ukrán látogatás Poroshenkónál, illetve a török miniszterelnök fogadása, hogy Magyarország fölkerült a világ külpolitikai térképére önálló aktorként mozog. Ez sokak számára furcsa, mert Magyarország elmúlt 170 éves mozgását azt határozta meg, hogy mindig belesimult egy-egy hatalomnak, egy nagy, világpolitikai nagyhatalomnak az érdekrendszerébe. Most pedig Magyarország megpróbál egy saját külpolitikát folytatni, ami sokak szerint hiba, mert hogy kicsik vagyunk, és mi ne csináljunk ilyet. Én azt gondolom, hogy ezt a kísérletet szerintem mindenképpen érdemes elvégezni. Furcsa, szokatlan, el vagyunk, ezen magyarként elszoktunk attól, hogy önálló külpolitikánk legyen. Ez konfliktusokkal jár, néha nagyokkal is összeütközésbe kerülünk, de azt gondolom, hogy ha a szuverenitás kérdését egy ország komolyan veszi, akkor nem mondhat le arról, hogy önálló külpolitikája legyen.
Én ezen csak azért vitatkozom, mert szerintem, tehát azt a látszatot kelted, mintha eddig nem lett volna önálló külpolitika. Az, hogy a szövetségési rendszert komolyabban vette mondjuk egy korábbi külpolitikai kormányzat, az nem jelenti azt, hogy ez nem egy önálló külpolitika.
Hadd vágjuk itt közben egy pillanatra udvariatlanul. Tehát én szerintem a magyar külpolitika mélypontja az volt, amikor, ha jól emlékszem, 2008-ban Sólyom Lászlót nem engedték be Szlovákiába. Tehát én azt gondolom, hogy az volt az, amikor gyakorlatilag egy magyar köztársasági elnök nem tudott egy szomszédos országba átmenni, és ez lényegében mondhatjuk azt is, hogy Magyarország részéről hát tulajdonképpen nem követte semmi retorziót. Ez volt
de
szerintem az a pont.
Volna? Bocsánat.
Szerintem nem lett volna szabad ide eljutni. Tehát nem lett volna szabad eljutni oda, hogy Magyarország lényegében, hogy Magyarország lesz meg lehet, Magyarországot képviselő, Magyarországot külföldön megszemélyesítő államfővel ez megtörténhessen. Ha most megnézzük, akkor egyébként azt láthatjuk, hogy például Szlovákiával most nem csak hogy kiegyensúlyozott, hanem kifejezetten jó a
miniszterelnöknek a viszonya. De ezt nem tudom, hogy milyen relációban azzal, hogy mennyire önálló külpolitikát folytat.
Azt, hogy
Magyarországnak... mondjuk most Lengyelországban a miniszterelnököt igenis érte diplomáciai atrocitás.
Kritika. Nem diplomáciai atrocitás. Kritika érte. Mert azt, a lengyelek hogy... egy másik, mert a lengyelek egy más geopolitikai stratégiát folytatnak, mint a magyarok. De ez igazából ebben semmi újdonság nincsen. Erről szerintem már többször beszéltünk több műsorban, hogy a lengyelek hagyományosan arra támaszkodnak, hogy nyugati szövetségesi rendszerbe próbálnak betagozódni, és bíznak abban, hogy ez majd őket a németekkel és az oroszokkal, vagy adott esetben a szovjetekkel szemben megvédi.
De Magyarország pedig... Magyarország... Más ligában fociznak. 40 millióan vannak a lengyelek. egész más focit játszanak, mint mi, nem?
Meg máshol is fekszenek a térképen, tehát ennek különféle következményei vannak. Ők is egyébként próbálnak időnként önálló külpolitikát folytatni. Most szemmel láthatóan abszolút az amerikai érdekek mentén tájékozódnak. Alapvetően azt gondolom, hogy azért, onnan várnak támogatást. De azért
alapvetően itt ebben inkább egy orosz ellenesség van, tehát azért szerintem Lengyelország esetében egy óriási félelem, nem megalapozatlan félelem a történelmi tapasztalatok okán uralkodik a lengyel külpolitikában, de ez nem önállótlan, hanem inkább az amerikai szövetségi rendszerhez szúz, vagy a nyugat-európai szövetségi rendszerhez.
Az a kérdés, hogy ki honnan reméli a biztonságát megerősíteni. És Lengyelország hagyományosan a nyugati államoktól, Nagy-Britanniától, az Egyesült Államoktól várja azt, Franciaországtól a korábbi időszakban, hogy a saját biztonságát szavatolja. Magyarország hagyományosan egyébként más utat járt. Tehát itt nyilván Magyarország esetében mindig a német orientáció volt a döntő.
Kényszerződő is volt.
De erről hosszas történelmi lehet, ugye ez egy, szerintem egy nagyon, hogy mondjam, egy messzire vezető, és nem biztos, hogy szívterítő eredményre vezető vita lenne, hogy vajon kik jártak jobban a történelemben, a lengyelek vagy a magyarok. Én mindössze csak tényként rögzítettem azt, hogy Magyarország és Lengyelország ebben a tekintetben számosokból kifolyólag, történelmi tapasztalatok, a méretek különbözősége, másképp mozog, más stratégiát folytat. Ez nem újdonság, ez inkább azt mondhatnám, hogy történelmi mintázat. De ez nem kell, hogy felülírja a lengyel-magyar barátságot. Tehát,
hogyha de a lengyelek... jelen pillanatban ez a lengyel-magyar barátság, legalábbis mondjuk a Kaczynszki részéről, ez egy
nagyon érdekes, hogy a baloldal mióta tekinti a Magyarországon a Kaczynszki politikáját mérvadónak.
De nem mérvadónak, hanem eddig a Fidesz-szel jó volt a viszonya.
Kaczynszki, na jó, de Kaczynszkit hagyományosan egyébként a magyar baloldal elrettentő példaként és radikális erőként tartja számon.
De Tamás, nem használta volna ki ugyanígy bármelyik oldal. Ellenségem, barátom.
Ráadásul egyrészt én nem a magyar baloldalt képviselem, tehát az, hogy én a Kaczynszkiről azt mondom, hogy nem volt hajlandó az Orbánnal találkozni, az nem azt jelenti, hogy mérvadó, hanem
arra sajtófogadtatásra.
De ezzel együtt az van, hogy Kaczynszkivel eddig jó volt a viszony a Fidesznek, tényként rögzítem, hogy az előbb te mondtad, és most meg nem hajlandó vele találkozni. Azt gondolom, hogy ez egyébként nem egy annyira nagyon
szíderítő
dolog ez
a... Miniszterelnök találkozott a lengyel miniszterelnök asszonnyal, tehát itt azért a kölcsönös tiszteletadás megtörtént. Így van. De most
ebben, barátok között.
De most ebben mi a... Most én nem értem. Tehát, hogy két államnak mindig feltétlenül minden körülmények között egyet kell értenie. Tehát majd nyilván az idő meg a történelme eldönti, hogy kinek volt ebben a vitában igaza. De én csak annyit akarok jelezni, hogy azért nagyon érdekes volt akkor a baloldali sajtóban, és elnézés, hogyha magadra vetted, nem rád gondoltam. Tehát, hogy a baloldali sajtóban egy ilyen derűs kárörömmel szemlélték, hogy megromlott Kaczynszki és Orbán viszonya, ami azt gondolom, hogy mulatságos, hiszen eddig Kaczynszkit a baloldal elrettentő példaként emlegette, mint egy szélsőséges, radikális felforgatót. Örülnie kéne a magyarországi baloldalnak, hogy ez a kapcsolat megszakadt, ehhez képest pont az ellenkezőt siratják. De mindegy, ez már csak így a
de
politikai
játék. De ez nem a siratás. Nem értem, hogy te miért nem érted, hogy ez abszolút nem a siratásról szól, hanem arról, hogy van egy tendencia, mely szerint a miniszterelnök a külpolitikájának köszönhetően, van, ahol már kevésbé komilfó, van, ahol pedig jobban komilfó. Úgy tűnik, hogy például Putyinnál sokkal elfogadhatóbb, sőt baráti a viszony.
És Németországban?
Az egy partneri viszony, szemben láthatóan alapvetően gazdasági érdekeken alapulva, de vannak például a visegrádi területen, pedig úgy tűnik,
Szlovákiában
hogy veszít a szövetségeseiben.
Ez egyáltalán nem igaz. Hát Szlovákiában kifejezetten jó a viszony, ezt te is tudod, együtt nyitották meg most az új gázvezetéket, Fico elnökkel szoros a kapcsolat Magyarország és Szlovákia között. Én nem is emlékszem igazából az elmúlt, tehát rendszerváltás, tehát Szlovákia megalakulása óta, hogy valaha ilyen jó lett volna a viszony. Talán az Orbán-Zurinda páros volt ennyire jó tandem egy rövid időszakig, 2002-2002 környékén, de az alapvetően most egy jó viszony, Csehországgal semmilyen konfliktusunk nincsen, Szerbiával szintén jó a viszony, bár nem uniós tag, Romániával azt gondolom, hogy nem rosszabb, mint általában szokott lenni, Ausztriával most annak ellenére Magyarország eléggé rendesen megcsupálta az osztrák banktőkét, ennek ellenére kiegyensúlyozott a viszony. Tehát én nem látom azt, hogy Magyarország elszigetelődött volna, de azt látom, hogy van egy olyan tendencia, ami ezt próbálja sugallni, vagy amíg ezt próbálja súlykolni a magyar választóknak.
Egy-egy percünk maradt. Látnak-e abban valamit, mi sülhet ki abból, hogy most már nyilvánosan lehet tudni, mit gondol Simicska Lajos a miniszterelnökről? Eddig ezt nem lehetett tudni, csak találgatni. Mi sül ki ebből, Magyar Kornélia?
Hát ez egy nagyon nagy kérdés. Elsősorban azért kérdés, mert nem látunk bele Simicska Lajos fejébe, és nem látjuk azt, hogy ő mit tervezne. Azt gondolom, hogy az a hatalmi egyensúly, ami a Fideszben fenn volt, ez egy körkörös egyensúly, amiben egymástól függtek. Nem tudom, hogy az utóbbi időben ez már így volt-e, de az biztos, hogy a politikai térnek a megteremtése az Orbán Viktor feladata volt, a gazdasági vagy pénzügyi térnek a feladata, az pedig Simicska Lajos, ebből semmi titkos nincsen, ebből azt hiszem, hogy ez ilyen nyilvános publikációkban is elérhető információ. Tehát, hogy ez erre a hatalmi egyensúlyra épült. És az, hogy ezt megbomlott, megbontották a felek, mert ebben azt hiszem, hogy aktívak voltak. Emögött biztos, hogy van egy olyan számítás, azt mondom, ez egy olyan mátrix, hogy előre tudják, hogy a másik vajon mit is tervezhet. Nagyon sok mindent tudnak egymásról, és őt mi most nem simlis ügyekre gondolok, hanem pusztán az, hogy ilyen szoros közelségben végigkövették egymás életét. Én azt gondolom, hogy Simicska Lajos is bizonyosan tudhat kellemetlen politikai pillanatokat okozni Orbán Viktornak. Tehát, hogy nem látom azt, hogy Orbán Viktornak ez miért érte meg, hogy ilyen formában szakítson Simicska Lajossal, és ezt most nem a helyesség szempontjából nézem, hogy jó vagy nem jó, hanem egyáltalán, hogy megbontotta ezt a hatalmi egyensúlyt. Mi van az ő kezében, amivel ezt a távol tudja magától tartani azokat a lehetőségeket, amivel Simicska Lajos kárt tud adott esetben okozni. Meg hát a következő hónapokban azt kell néznünk, elemeznünk, hogy egyáltalán milyen a mozgása a Simicskának, mit csinál, beszél, nem beszél, sajtótermékeit árusítja továbbra is, vagy sem, megtartja a tulajdon részét. Itt marad egyáltalán Magyarországon, szóval szerintem sok minden megnézhető még ebben az ügyben, de szerintem tud kárt okozni, hogyha akar.
Lánci Tamás, mi sül ki ebből? Mit gondol?
Hát, ha jól látom, akkor erős 30 másodpercen van, és méltatlan lenne a téma fontosságához, hogy 30 másodpercben, amiből már csak 20 van.
Túlnyúlunk.
Hát én azt gondolom, hogy a status quo valóban megbomlott, ezzel konfliktusok járnak. A miniszterelnök valamiért úgy látta jónak, hogy a mozgásterét, a politikai mozgásterét megpróbálja bővíteni. Ő, valószínűleg ennek csak ő a tudója, hogy erre milyen oka volt. Nyilván, amikor egy ilyen fontos és az egész politikai tábornak az életét felforgató döntése valaki elszánja magát, akkor azt gondolom, hogy erre jó oka van. Ezeket az okokat azonban innen, ebből a székből mi most azt gondolom, hogy nem látjuk. Okos teóriákat kidolgozhatunk, spekulálhatunk, de felelősségteljesen azt mondhatjuk, hogy egyelőre még nem tudjuk.
Magyar Kornélia, Lánci Tamás, köszönöm szépen!